Smart Fater. Okosabb, aki iFatert hallgat. Súlyos, megdöbbentő, vagy épp szórakoztató témák.
Szeretjük a nosztalgiát, ez nem újdonság. Nagyon sok cég, nagyon sok vállalat épített már arra, hogy valamilyen módon vintage, retro, nosztalgikus terméket adjon a kezünkbe, és ezt most egészen érdekes szemszögből hozom be, ugyanis a kora 2000-es évekre nagyon jellemző volt például az okostelefonok piacának, illetve az akkor még buta telefonok piacának is az a szokása, hogy bár mindenki ott is már megpróbált egy jól eladható konzervatív terméket letenni az asztalra, azért néhány vállalatnál időnként, vagy adott esetben egészen gyakran elgurult az a bizonyos gyógyszer, és teljesen őrült formákat, teljesen őrült dizájnt láthattunk. Ha csak a Nokia termékpalettáját nézzük meg, a rúzs formájú telefontól kezdve a elefánt fül formára alakított gamer mobilon át minden volt a piacon, és ez a fajta színkavalkád, ez a fajta formavilág kavalkád az, amire manapság már egyfajta nosztalgiával, egy erőteljes nosztalgiával gondolunk vissza, ugyanis ha ma megnézzük egy okostelefont, akkor gyakorlatilag azt látjuk, hogy van egy kijelző, van egy hátlapunk, elől egy kameránk, hátul több kameránk, és ezzel együtt meg is van a készülék design, és már-már csak néhány apró jegy az, ami, illetve nyilván egy a logó az, ami megkülönbözteti a készüléket egymástól. Unalmassá váltak az okostelefonok egy kora 2000-es évekbeli szemszögből nézve, hiszen akkoriban olyan formákat láttunk, amiket azóta sem. Viszont az a kérdés, hogy valóban ez történt, és ha ez történt, akkor miért?
Gyorsan tegyük tisztába a dolgot, könnyű volt a Nokiának. Mindamellett, hogy zseniális, és imádtam az egész 2000-es évek elején, hetente jött ki valamilyen, amitől azt gondoltuk, hogy ezt nem lehet überelni, és tényleg az egyik ilyen epikus dolog volt a rúzs alakú, komolyan mondom, férfi kézzel használhatatlan telefon, értelemszerűen nem is mi voltunk a célcsoport, de azért könnyű volt, ugyanis amikor te vagy a, az olyan nagybetűs a, ami kb. Akkora, mint az Eiffel-torony, te vagy a mobilgyártó, és hogy nem hogy a második helyen, meg a harmadik helyen, hanem kb. A hetedik, nyolcadik helyen van a következő hozzád képest bevételben, darabszámban, minden szempontból, egész egyszerűen olyan mennyiségű pénzmag van mögötted, és olyannyira nincs félnivalód a piaci szereplőktől, hogy tényleg konkrétan azt csinálsz, amit akarsz, ráadásul, ha ehhez finn vagy, és ugye ott azért történnek furcsa dolgok, imádom őket, tehát ez abszolút a legnagyobb tisztelettel és csodálattal mondom, ez egybe csomagolva azzal a pénzmennyiséggel, azzal a mérnöki háttérrel, és azzal a tényleg tökéletesen mindegy volt, hogy mit csinál a Nokia a 2000-es évek elején, egész egyszerűen nem volt a közelében sem, még hogyha több cég összeállt volna, sem volt a közelében sem egy akkora konglomerátum, ami akár csak egy perccel is veszélyeztethette volna a pozícióját, így azért könnyű játszani, meg is tette a Nokia, köszönjük nekik, de onnantól, hogy az okostelefonok föltámadtak, és ebből sajnos kimaradt a Nokia, nagyon-nagyon hamar kiderült, hogy kimarad a Nokia, és olyan jelentéktelen mellékszereplők emelkedtek föl a semmiből, mutatom az idézőjelet a semmi szónál, mint mondjuk az Apple, vagy a Samsung, és aztán a többi nagy gyártó, és ezzel együtt ezek a buta telefonok és maga a Nokia márkanév is feledésbe merült olyannyira, hogy most már kínai kézben van, és felvásárolták a brandet, csak a márkanevet gyakorlatilag. Onnantól megszűnt ez a fajta olyan játékosság, vagy legalábbis redukálódott nagyon nagy mennyiségben, elmúltak azok a dolgok, hogy pimasz dolgokat alkothassunk, és hát amit a Peti mondott, hogy hogy néz ki most egy okos telefon, sokkal, de sokkal nehezebb a nagy kijelzőt akarok gombok nélkül, hátlapi kamerával, és kész, mert ez a formfaktor, ez a kialakítás, amiről beszélünk, ebben alkotni, mint amikor kellett 12-14 akárhány darab gomb, és egy kis kijelzőt akárhova el lehetett pakolni, ugye a Nokia esetében, még a buta telefonok esetében valahova, egy sokkal kevésbé ad lehetőséget a játékosságra, ugyanakkor mindeközben a piaci helyzet is maximálisan megváltozott, tehát ha valaki egy kicsit rosszabbat tüsszent, a Samsung, az Apple, vagy a Xiaomi, vagy éppen az aktuális második, harmadik, negyedik márka menedzsmentjében, akkor gyakorlatilag elbukják következő hét kedre azt az adott piaci pozíciójukat, ahol vannak, tehát már nincs akkora szereplő, nincs akkora mobil szereplő jelenleg a piacon, mint annó a Nokia volt, éppen ezért a játékosság is kiveszett, mondjuk így 2010-2015 után mindenképpen a világból, és persze Peti is fogja mondani, hogy itt vannak a kihajtható telefonok és a széthajtható óriás kijelzői készülékek, de ezek mögött azért már komoly marketingkutatás van, és ez nem az a fajta vicces, pimasz, jó ötlet, fölkapjuk a fejünket típusú dolog, hanem egy szükséges következő lépése, hogyha még nagyobbá akarjuk tenni a legfontosabb részét a mobiltelefonnak, a kijelzőt.
Igen, ugye 2019-ben kerültek napvilágra az első kihajtható, hajlítható kijelzős okostelefonok, már egy pár hónappal azt megelőzően is azért felmerültek koncepciók, sőt, évekkel korábban is nyilván csak senki nem járt még elég közel ehhez az akkori technológiában, és amikor az első Samsung Galaxy Fold megjelent, és ezzel együtt jöttek a különféle kajló mobilok, a mindenféle notebook-szerűen szíthatható telefonok, sőt, konkrét notebookok is ugye hajlítható kijelzővel, akkor mindenki úgy érezte, hogy végre picit történt valami, végre fellendült az a formavilág, ami eddig jellemző volt az okostelefonokra, és amiben már senki nem tudott igazán jelentősen, drasztikusan újat nyújtani. Viszont eltelt 5 év, és még mindig ugyanott tartunk, hogy vannak a Flip és vannak a Fold telefonok, minden gyártó elkezdte a saját verzióját kiadni, mindenki picit vékonyított, csinosított, jobb kamerát rakott, szögletesített, a legutóbbi Fold például pontosan erre lett híres, és ezzel együtt azért úgy tűnik, hogy ismételten csak egy jól kiszámított, jól megtervezett úton járnak az okostelefonok, még az extrémebb megjelenésű készülékek is, és pont ez az, ami ismételten oda fog vezetni, hogy van 3-4 formavilágunk, van az eddigi egy helyett, és ugyanazokat a készülékeket látjuk újra és újra és újra. Nyilván azért még a Fold mobilok előtt volt pár olyan nagyon vagány, nagyon különleges megoldás, mint mondjuk az LG Wing, ami egy másfél kijelzős készülének lehetett nevezni, gyakorlatilag kihajtott el a kijelzőt a telefonból, és alatta megjelent egy pici fél kijelző, egy ilyen T-alakú formát fett fel a telefon, de beszélhetünk olyan készülékekről is, mint mondjuk az Xperia Play, ami egy PlayStation controllerhez nagyon-nagyon-nagyon hasonló, kijelzett a billentyűzetet kapott, vagy mondjuk a BlackBerry Passportról, ami a világ legfurcsább formavilágát és képarányát és telefon test arányát mutatta meg, konkrétan ugye egy átlag útlevél formáját vette fel a készülék, annak ellenére, hogy egy négyzetes kijelzőjű kvárti billentyűzetes telefon volt, úgyhogy voltak azért példák a Nokia és a mostani Fold telefonok között is, de van egy olyan ok, ami miatt a legnagyobbak is, ha még merészebb lépéseket is tesznek, az is egy egészen visszafogott történet, gondoljunk csak az Apple mini telefonjaira, a 12-13 minire, amik két generáció után eltűntek, annak ellenére, hogy akkoriban nagyon-nagyon nagy visszhangja volt a sajtóban is, a felhasználók között is, végre egy pici csúcstelefon, az ok pedig nagyon egyszerű, nincs vásárló mögöttük.
Egy picit visszaugranik az LG-re ugyanis, ők pontosan az ellentéte voltak a Nokia-nak, mert amikor már bajban volt az LG mobil részleg, és tudható volt, hogy nagyon-nagyon-nagyon nem áll jól a szénájuk, ők akkor dobták piacra az LG Ringet. Szóval ennél tökösebb finálét én mobil technológiában és a mobil piacon nem nagyon láttam, hogyha arról van szó, hogy hogyan kell úgy távozni valahonnan, hogy ahogy azt ugye a franciák mondani szokták, drop the mic. Ezzel nálam az LG és az LG mobil részleg, ami már nem létezik, mindig is egy kicsit ott marad a top kategóriában, de ugyanakkor nagyon szerettem, hogyha már itt tartunk, én is hoznék pár példát. Egyik ilyen példa az Asus-tól a Padfone, ami gyakorlatilag annyi volt, hogy volt egy akkor teljesen normálisnak mondható és felső közép kategóriába sorolt okostelefonja az Asusnak, amihez gyártott egy hatalmas kijelzőt, aminek a hátuljába, ha belecsúsztattuk a Padfont, akkor kaptunk egy tabletet, aminek az agya maga a telefonkészülék volt. Tök jó ötlet volt, előtte se, utána se nagyon fordult elő ilyen, nyilvánvalóan hasonló módon, ahogy a mini iPhone-okra se volt igény, erre se volt akkora igény, hogy fenntarthassa a cég, de megvalósult, meg lehetett venni, nem prototípus volt, nem a CES-re dobták ki kvázi tech demóként, hogy tessék megnézni, mint ahogy nagyon sok cég a különböző feltekercselhető, meg hajlítható, meg összecsukható kijelzőket jó sokáig, évekig, több mint 10 évig mutogatták nekünk, hogy ez lesz majd a jövő, mire aztán valóban tényleg ez lett a jövő, de egy kicsit ez is kezd unalmas lenni egész egyszerűen, úgyhogy hiányzik az ötlet, és hiányzik az, hogy egy-egy nagyobb cég, aki mondjuk egy kicsit jobban el van eresztve pénzzel, azt mondja, hogy tessék, itt van, csinálok valami olyat, ami pimasz, ami vicces, ami eredeti, amire még nem gondolt senki, és nagyon sokáig kellett rá várni, hogy legyen egy olyan cég, aki ezt a kezdetektől fogva így tolja, és először, ahogy mondani szoktuk, elnézést a kifejezésért, mi is parasztvakításnak gondoltuk, és ez nem más, mint a Nothing, aki már a nulladik perctől azt mondta, hogy én olyan telefonokat fogok csinálni, sőt konkrétan olyan telefont, egy darab Nothing Phone egy nevű készüléke volt a gyártónak, olyan telefont fogok csinálni, ami más, ami azonnal felismerhető, amiben van egy pici ötlet, még hogyha ez inkább csak PR stuntnak tűnik is, de van benne egy olyan ötlet, amit még nem lőtt el senki, és ez nem más, mint a hátlapra került nagyon furcsa kialakítású, de nagyon-nagyon látványos LED sor, mind a mellett, hogy nem rontotta el ott a Nothing, hogy egy valami pocsék hardware-re rálakott egy ilyen, ahogy az angol mondja, egy ilyen gimmick, csak egy ilyen kis trükköt, hogy jobban el lehessen adni. Egy decens készülék, hardveresen nem volt túl tolva, nem volt túl gondolva, de nem volt szégyenkezni valója sem. De volt benne ez az egy trükk, mind a mellett, hogy nagyon szép volt a kialakítása a telefonnak, nagyon jó volt a minőségérzet, nagyon jó volt ugye a hardware, vagy legalábbis teljesen vállalható volt a hardware, és ezzel a csomaggal az a hátsó LED sor bizony komoly rajongótábort hozott a Nothingnak.
Mondhatjuk azt, hogy nem csak egy slágeres előadóvá váltak, ugye a Nothing Phone 2 hozta ugyanazt a jó minőséget, vagy azt az érdekes dizájnt, egy még erősebb, még jobb hardware-rel, és lentebb is merészkedtek árban a Nothing Phone 2 A-val, ami már egy picit visszafogottabb, picit spórolósabb megoldás volt, de kategóriájában még mindig egy jól felszerelt készülék, aminek ugyanez a különlegessége, ez az átlátszó hátlap, ami egy picit szalagkábelesre, töltőkábelekkel, mindenféle egyéb dizájnnal megállott, formavilágot kapott, és ehhez még egy a LED világítást is megkapta. Ez nagyon jól jellemezte a készülék gyártót, ahogy a szoftveres háttér is, az a stabil, jól működő, letisztult és direkt minimalista dizájn, amit ugye a szoftveres oldal is kapott, és ezt egy picit még tovább csupaszították, és kiadták az első saját almárkájukat, az úgynevezett sub-brandet, ami a CMF névre hallgat. Ez az a termékvonal, ami az abszolút fiatalosra veszi a dizájnt, a szolgáltatást kínálatot, sőt még az árat is, mert hogy ezek a készülékek, amiket a CMF márka név alatt adtak ki, bizony-bizony egy olyan alacsony árkategóriába teszi a gyártót, ami egy nagyon erős versenyhelyzetet jelent a kis és nagy gyártók között egyaránt. Az, hogy ezen a területen valami pimasszal, valami újdonsággal, dizájnban és különlegességgel próbálkoznak, egy extra merészséget jelent a gyártótól.
Tesztpad. Újszülötteknek minden tech új. Végletekig szubjektív, ketyere bemutató.
Nem első alkalom, hogy tartalomgyártóknak szóló eszközökkel foglalkozunk, és ennek nagyon egyszerű oka van. Egyrésztről az ilyen készülékek, az ilyen különféle kamerák, mikrofonok és egyéb kiegészítők sokszor olyanoknak is hasznára válik, akik nem tartalomgyártásban élnek, hanem mondjuk csak hobbiszerűen végzik azt, vagy adott esetben szimplán valamilyen elfoglaltsághoz szükségük van, mondjuk egy jó kamerára, vagy éppen egy jó mikrofonra, mint amilyen most egyébként a tesztalanyunk is, mert hogy a Rode PortMic USB egy olyan eszköz, ami könnyen kezelhető, nagyon közel hozza azt a fajta stúdió minőséget az átlag felhasználóhoz is, amihez pár éve vagy évtizede még azért kifejezetten utána kellett járnia az embereknek, és azt kell, hogy mondjam, sokkal-sokkal egyszerűbb manapság már professzionális eszközöket beszerednünk. Na, de nézzük meg, hogy igazából miről szól az, hogyha azt mondjuk, hogy van egy szinte azonnal használatra kész, sőt, ne igazából mondhatjuk azt, hogy azonnal használatra kész USB-s mikrofonunk. Mit is tud igazából a Rode PortMic USB?
Ugye autó és autó között is van különbség, tehát amikor néha megkérdezi valaki, hogy figyelj, Feki, te itt rádiózol, meg podcasteket gyártasz, meg stb. Milyen mikrofont vegyek ehhez meg ahhoz? Kicsit olyan ez a kérdés, mint amikor valaki azt mondja, hogy szeretnék egy autót. Oké, családi kombi, sportkocsi, kabrió, terepjáró, hegyre jársz vele, földúton, stb. Tehát azért itt nem olyan egyszerű a dolog, bár a Peti pont azzal kezdte, hogy egyszerű, sokkal, de sokkal egyszerűbb, nem csak, hogy évtizedekkel ezelőtt, de pár évvel ezelőtthöz képest is sokkal egyszerűbb kiválasztani a mikrofonokat, de azért a minőségnek még mindig ára van, tehát az, hogy milyen technológiával, milyen anyagokból, milyen karakterisztikával, hogy abban összerakva egy mikrofon, az azért még mindig jelentős pénzkülönbözetet mutathat az árban, hogyha valaki vásárolni akar, de egyrészt a nagygyártók is, és az ismert gyártók is felismerték azt, hogy haladniuk kell a korral, ilyen a Rode is, másrészt meg tényleg megjött a konkurencia, tehát hogy most már a neve sincs, vagy éppenséggel már épp neve van, ázsiai gyártóktól is érkeznek egész jó megoldások, nálunk is jártak vezeték nélküli mikrofonok olyan helyről, ahol nem gondoltuk volna, hogy ilyen jó szolgáltatásokkal és jó áron érkeznek dolgok, de azért megvan annak is az előnye, amikor valaki egy sok-sok
évtizedes mikrofonos cégtől választ mikrofont, mint mondjuk amilyen a Rode, ugyanis egész egyszerűen, ahogy látjuk is és használjuk ezeket az eszközöket, a PodMic USB esetében is megmutatkozik az, hogy mit jelent és mennyivel könnyebb az ember élete, hogyha egy átgondolt terméket kap. És itt nem csak feltétlenül arról van szó, hogy a PodMic USB az olyan, mint egy tank. Itt egész egyszerűen nem nagyon tudok elképzelni olyat, ami be tudná pusztítani, kicsit visszautolok a hírekre. Nem valószínű, hogy bármilyen fémdarab, bármilyen sebességnél leválna. A PodMic USB-ről ugye utalok itt a Tesla hírre. Egész egyszerűen elképesztő az összeszerelési minőség. Hibátlan, tökéletes, brutális, nagyon egybe van. Mind a fehér, mind a fekete verzió, a fehér az pedig egyenesen, még a brutalitás mellett kifejezetten szerintem szubjektív véleményként csinos is, tehát eleve kapunk egy olyan érzetet, már dobozból kivéve, hogy ez nagyon rendben van ez a cucc, ez nem valami játékszer, ez nem valami ilyen kis szórakozásnak szánt mikrofon, ez valóban már mondjuk azt, hogy a Pro Liga alja, hogyha a technológiákat nézzük és a minőséget nézzük, de még ugye pár évvel ezelőttig is elhetett egy mikrofonhoz mondjuk egy hangkártya, azt bele kellett dugni egy számítógépbe, azt össze kellett kábelezni adott esetben, ha úgy alakult, akkor valamilyen tápellátással mondjuk a hangkártyát, de lehet, hogy a mikrofont is fantóbb táppal el kellett látni. Most ott tartunk, hogyha megfogjuk a Rode PodMic USB-t, föltesszük állványra, és erről beszéljünk, mert talán ez az egyetlen hátülütője. Pontosabban, hát mivel professzionális környezetbe szánt, nem hátülütő, hanem ez nem bug, ez feature, de hogy az állvány az kell hozzá, erről mindjárt beszélünk. Összedugjuk egyetlen egy USB kábellel, ha azt szeretnénk, egy mobiltelefonnal, tablettel, vagy épp egy számítógéppel, és onnantól gyakorlatilag teljes értékű stúdió mikrofonként funkcionál, van benne egy nagyon jó minőségű hangkártya, és az egy USB kapcsolat alkalmas arra, hogy átvigye a jelet a számítógépbe, minden más egyéb eszköz és áramellátás és minden nélkül, de van klasszikus analóg XLR csatlakozónk is.
És ha már arról beszélgettünk, hogy szinte bármihez hozzá csatlakozhatjuk az eszközt, akkor mindenképpen mondjuk el, hogy a Rode esetében kiemelten fontos az a fajta ökoszisztéma, ami egyébként mondjuk a nagygyártóktól megszokott most már lassacskán, tehát van egy nagyon-nagyon erős szoftveres háttere is ezeknek a termékeknek. Gondolok arra például, hogy a Rode Central nevű alkalmazás az gyakorlatilag minden platform elérhető, azon keresztül lehet vezérelni szinte minden tulajdonságát, nem csak a PodMic-nek, hanem bármelyik USB-s vagy vezeték nélküli mikrofonnak is. És hát emellett a mobil alkalmazások, mint mondjuk a Dictaphone alkalmazás, vagy iOS-re még egy kifejezetten jó videószerkesztő alkalmazás is találunk. Ezek mind-mind arra szolgálnak, hogy minél kényelmesebben, minél egyszerűbben és gyorsabban használatba tudjuk venni a termékeket, és az általunk kívánt felhasználási módokat be tudjuk állítani, ki tudjuk választani. De ezek jól átlátható, egyszerűen nem túl magyarázó szoftverek, egyébként mindegyiküket úgy alakította ki a Rode, hogy láthatóan azért van egy több évtizedes tapasztalata, és ezt hozta a felhasználó. És ezt nyújtja egyébként egyaránt profik számára átlátható módon, de ugyanakkor tényleg egy átlag felhasználónak sem kell megijednie attól, hogy akkor én most be kell, hogy állítsam a mikrofonomat. Éppen ez a szoftveres támogatás egyébként az egyik legnagyobb előnye ennek a készüléknek.
Pillanatra visszatérnek a professzionális felhasználáshoz, mert talán az egyetlen olyan dolog, ami, hát nem mondom azt, hogy nehezményezünk, mert hát mondjam, más kávéház, tehát az, hogy a Rode PodMic USB-t kizárólag állványon lehet használni, és nem kapunk semmilyen állványt magában a dobozban, tehát a Rode is feltételezi, hogy valamilyen mikrofonállványunk, asztalra állítható, talpas, asztalra csavarozható, darukarhoz hasonló mikrofonállványra tesszük, vagy Rode-ra, vagy nem Rode-ra, ez teljesen mindegy, teljesen standard, az iparágban elfogadott csavarokkal tudjuk rögzíteni, de hogy ehhez ez kelleni fog, erre gondolnunk kell a vásárlás után, de onnantól gyakorlatilag ugye az XLR csatlakozón keresztül bármilyen analóg hangkártyához, pulthoz, keverőpulthoz, bármihez hozzá tudjuk kapcsolni, tehát ha van már ilyen eszközünk, mert mondjuk már jártasak vagyunk az audio vagy videógyártásban, akkor meg tudjuk oldani azt is, hogy szimpla, jó minőségű analóg mikrofonként használjuk a PodMic USB-t, és az óriási előnye, hogy lehet analóg és lehet digitális mikrofonként is használni, míg valóban egy USB-C kábellel, mobiltelefontól kezdve, tableten át számítógépig bármire rá tudjuk dugni, és akkor a saját beépített, amúgy az elődökhöz képest fejlettebb DSP hangfeldolgozó chippel ellátott hangkártyát tudjuk használni, és igazán-igazán profi hangot tudunk már önmagából a mikrofonból kicsikarni. De ez az állvány dolog az egyetlen olyan, amit ha valaki elfogadja, hogy a profi stúdiók világában egyszerűen feltételezhető, hogy van valahol egy állvány, amire a Rode PodMic USB-t föl tudjuk tenni. A másik pedig, hogy ugye van egy elődje az USB kitétel nélkül, tehát létezik a Rode PodMic, ami hát azért felébe kerül az USB-s verziónak, és itt el lehet gondolkodni, hogyha valakinek már van saját hangkártyája, tehát valamilyen módon már benne van ebben a professzionális audio világban, akkor nem biztos, hogy a dupla ár az neki megéri a PodMic USB-t, de kezdőként profi hangra vágyván azt kell, hogy mondjuk, hogy mind az összeszerelési minőség, mind a teljes Rode ökoszisztéma megléte Apple-szerű készséggel és kezességgel és könnyedséggel lehet iszonyú profi hangot csinálni a Rode PodMic USB-vel, szóval ezek azért bizony-bizony nagyon-nagyon komoly fegyvertények.
Összefoglalva tehát, a Rode PodMic USB egyrésztről egy masszív, egy tank, egy igazán jól összerakott és igen erőteljes felépítésű eszköz, nyilván valamennyire céleszköz, és sőt, kifejezetten céleszközre beszélgethetünk egy mikrofon esetében, de az a szerencsés helyzet, hogy a Rode érzékelte az elmúlt években, hogy az átlag felhasználó, a kevésbé tapasztalt felhasználókhoz is valamilyen módon szólnia kell. Éppen ezért látszik egyébként magában a PodMic USB-ben is, hisz rögtön analóg és digitális csatlakozóval egyaránt ellátták a készüléket. Az, hogy ugye állványt kell, amit már sokat emlegettünk, beszerezni hozzá, az nem egy akkora hátrány, egy ekkora lépésnél, mert ezért már nyilván ez nem rögtön egy kezdő mikrofon, ez már úgymond egy haladó eszköz. Szoftveres oldalról megkapjuk a remek támogatást, hardveres oldalról pedig a sok évi tapasztalatot. Összességében tehát ez egyrésztről professzionális felhasználásra is remek, illetve az amatőr felhasználók számára is egy kifejezetten jó, mondhatjuk azt, hogy második lépés abban a sorozatban, amit mondjuk valaki a professzionális válás útján megkezdett.
Ennyire volt időnk, ez az egy óra általában hamar elszáll, ez így van most is, de természetesen a Blue Sky platformon, a YouTube-on, a TikTokon ott vagyunk, itt pedig egy hét múlva,
egészen pontosan 167 óra múlva találkozunk.
Addig pedig mindenkinek további jó rádiózást kívánok, akár a mikrofon előtt, akár pedig a mikrofon mögött van. Szevasztok!
Sziasztok!